Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Szemerédi Zsófia, a Leverage Point alapítója, és fenntarthatóságról beszélgetünk a filmiparban. Egyrészt a szemléletformálásról, ahogy mondtad, másrészt pedig a gyakorlati teendőkről, tennivalókról, hogy mi minden lehetséges, és hogy ezt oktatod is producereknek, illetve középvezetőknek a filmiparban, ahogy fogalmaztál, és még akár asszisztensi szintig is ez elmegy, ahogy mondtad, hogy itt is hoznak döntéseket. Viszont amire én nagyon kíváncsi lennék, hogy egyrészt mondtad, hogy itt nagyon sok pénzt lehet megtakarítani egy-egy forgatás kapcsán. De az, hogy te vagy ti beléptek a képbe, mint szakértők, nyilván az is pénzbe kerül. Hogyan lehet ezt jól beárazni? Hogyan fogadja el ezt a filmipart? Azt gondolom, ez egy nagyon izgalmas kérdés. És egy teljesen új területről beszélünk.
Ez egyelőre még az egyik legnehezebb része a munkánknak. A nagyon nagy stúdiók és streamerek, akiket mindenki ismer, ők már ezt beköltségvetik, nekik belső szabályozásaik vannak erre, attól függően, hogy hol forgatnak, ők erre fognak félretenni pénzt például. Leginkább azért, mert nagyon sok pénzt tud spórolni, de ez inkább csak később látszik. Tehát az elején mindenképpen be kell fektetned, és erre készülni kell. Ezzel nem lehet semmi más csinálni. Azt, hogy utána pedig spóroltál, sokszor már akár nincs is időt kiszámolni, csak igazán valahol zsigereidben tudod, hogy hát valójában ez a döntés rengeteg spórolás hozott nekem, mert rengetegszer a fenntarthatóság, ez elméletben, nem a fenntarthatóság maga, de hogy a döntések ugye elméletben történnek, és mérlegeljük, hogy melyik döntés szülessen meg.
Hozzá már kérlek egy-két példát, hogy milyen típusú döntések ezek?
Most mondok egy nagyon banálisat például, ez nem valóságban volt, de ez szerintem bármelyik nem megtörténhet igazándiból, melyik országban forgassanak. Teszem azt, egy angol sorozatról van szó, leforgassák otthon, vagy eljöjjenek Prágába, Budapestre, vagy akárhova a régióba. És akkor több mindent fognak megfontolni ennél a döntésnél, ugye a költségeket, a stáb minőségét, hogy a stúdióba forgatnak a stúdióhely elérhetőségét, és esetleg ezen felül még lehet, hogy a fenntarthatóságot is spórolják, tehát egy döntés nem lesz fekete-fehér, hogy most csak a fenntarthatóság miatt így döntöttem, de ha úgy döntenek, hogy otthon maradnak, akkor garantáltan sokkal-sokkal kisebb lesz az ő karbonlábnyomuk, mert nem utaztattak át egy teljes stábot, akár 100, 200, 300 főt mondjuk Európán keresztül.
Hát a világ másik végére.
A világ másik végére, igen. De nem mondhatjuk, tehát ezért nagyon nehéz mérni az ilyen legeslegnagyobb döntéseket, mert nem mondhatjuk azt csak, hogy csak a fenntarthatóság miatt döntött így, mert volt 10 másik faktor is, amit figyelembe vettem.
Igen, mert én ezt írtam fel magamnak, hogy mennyire lehet előre kalkulálni egy-egy forgatásnak a karbonlábnyomát, de akkor azért ez nem ennyire egyértelmű. Még.
Nem fekete-fehér, elég sok karbonkalkulátor van, amúgy lehet valamennyire, leginkább akkor, amikor már közelebb vagy a forgatáshoz, tehát ez már nem a green light stage, amiről korábban beszéltünk, hanem ez már az előkészítési fázis. Ebben a fázisban általában már abban az országban vagy, ahol forgatsz, már tudod azt, hogy inkább stúdióban vagy helyszínen fogsz forgatni, már tudod azt, hogy hány fős lesz a stábod. Amikor ezek a kulcsfontosságú kérdések megvannak, akkor sokkal könnyebben tudjuk bemérni azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy a karbonlábnyomod 1000 és 2000 tonna között lesz. Most csak mondtam valamit.
Igazából itt jön el az a pont, amikor mondjuk meg lehet nézni azt, hogy a díszlet, a jelmez, a szállítás vagy energiafelhasználás terén is lehet-e még csípni valamit?
Abszolút. Mindenképpen. Sok helyen jön ez a... Sok helyen van egy olyan pont, ahol mi be tudunk csatlakozni. Hogyha gyártást tekintjük, akkor az előkészítési fázis az nagyon-nagyon fontos, az a stratégiai fázis. Itt rengeteg minden múlik azon, hogy mi a célja a produkciónak. Dolgoztunk például olyan produkciókon, amiknek az volt az ambíciója, hogy semmi ne menjen szeméttelepre, hanem minden vagy újrahasznosítva legyen, vagy legalább égetőbe menjen. Ezt nagyon könnyű megoldani, azt kell, hogy mondjam, régiótól függően, de viszonylag egyszerű. Volt olyan produkció, ami sokkal ambiciózusabb volt ennél, és azt tűzte ki célul, hogy ő szeretné dízelmentesen leforgatni az ő sorozatát. Ez már például egy nagyobb kihívás jelentett, ilyenkor egy teljes stratégiai tervet kellett előállítanunk, ami amúgy folyamatosan alakult is, és itt a beszállítói láncot nagyon alaposan át kellett vizsgálni, azt amúgy is mindig megtesszük, de őket fel is kellett erre készíteni, és olyan stoppontokat bevezetni, vagy ellenőrző pontokat, hogy mindig lássuk, hogyha valami esetleg félre csúszna, és tudjunk korrigálni és javítani ezen, újra tervezni. A filmezés nagyjából arról szól, hogy újra tudj tervezni.
Ami engem kifejezetten érdekelne, hogy mennyi szemetet termel a filmipar. Tehát egy-egy produkció kapcsán sok szemét keletkezik, amivel dolgotok lehet?
Feltétlenül. Igen, sok. Azt elfelejtettük mondani az elején, hogy én többnyire nagyon nagy produkciókon szoktam dolgozni. Most már azért adok.
Ez több száz fős produkció.
Igen, több száz fős produkciókon, több millió dolláros produkciókon ezek a stúdió és streamer produkciók általában. Ők azok, akiknek a legnagyobb a karbonlábnyoma, legnagyobb a költségvetése, és a legtöbbet tudsz javítani a karbonlábnyomukon is legjobban. Tudsz segíteni nekik, mondjuk így inkább. Én dolgozom független producerekkel, produkciós cégekkel is, ők már csak működésüknél fogva is általában környezetbarátabbak, mert nincs annyira sok idejük, pénzük, lehetőségük, akármit, választási lehetőségeket hozni egy nagy produkciónak, rengeteg választási lehetőségre van szüksége általában. A szemétre visszatérve, tehát minél nagyobb a produkciód, annál több szemeted van. Keletkezik szemét egyértelmű módon csak a gyártási fázis folyamán, de attól függően, hogy mennyi díszletet építesz, rengeteg személyek fog ott is keletkezni, abból is adódik szemét, hogy mondjuk nagyon sok opcióra van szükséged, különböző kellékekből, tárgyakból, akkor utána azokat vagy visszaviszed a boltba, vagy eladod,
nem is használsz,
tehát rengeteg
minden.
Tehát ez egy város. A film, amikor egy film gyártásról van szó, az olyan, mint egy város vagy egy cirkusz igazán, ami folyamatosan jár körbe, elindul, és nem tudod már megállítani, és van mindenki, tehát vannak építészek, vannak ruhások, vannak sminkesek, rengeteg áramhasználat van. Igen, ez egy kis közösség.
De se vége, se hossza.
Igen.
Mi az, ami a legnagyobb szennyezést okozza egy forgatáson?
Ha elvont lennék, azt mondanám a gondolkodásmód. Ha pedig a gyakorlati részét nézem, akkor az üzemanyag használat és az energia használat nem megfelelő használat, tehát mondjuk a pazarlás, ami nem egy szándékos pazarlásból fakad, de szerintem senki nem ébred fel úgy, hogy ma reggel azt mondja magának, hogy én mindenképpen karbonintenzív leszek, és én szennyezni fogom ma a földet, mert ma nincsen kedvem vele foglalkozni, ezt senki nem csinálja. Mindenki csak nagyon fókuszál a munkájára, és esetleg nem feltétlenül fér bele a gondolkodásába, vagy
az becsukja a szemét.
Igen, tehát hogy túl sok energia lenne átgondolni azt, hogy mondjuk hogyan csináld más, hogy milyen más utak vannak, néha kompromisszumokat kell elfogadni ilyen esetben, és amúgy van még egy fontos dolog, amiről még nem beszéltünk, mi itt a környezetvédelmi fenntarthatóságról beszélünk, ami talán a legkönnyebben mérhető, számosítható, de van a társadalmi és a kormányzati fenntarthatóság is, és a társadalmi fenntarthatóság egyre több szerepet kap most már a filmiparban is. Például vannak az úgynevezett intimacy koordinátorok, akik már itthon is dolgoznak, vannak olyanok, akik a mentálhigiéniával foglalkoznak, vannak, akik az úgynevezett access-szel foglalkoznak, tehát hogyha mondjuk nekünk volt olyan eset forgatáson, hogy valamelyik színész diszlexiás volt, nehezebben tudta elolvasni például a forgatókönyvet, akkor neki kinyomtatták, de más fonttal nyomtatták ki, tehát hogy könnyebben tudjon dolgozni, mindenkinek próbálják segíteni a munkáját, ez a társadalmi fenntarthatóság esernyője alá tartozik igazándiból, és ha abba gondolunk bele, hogy milyen hosszú munkaórákat és milyen erőltetett munkamenet folyik egy gyártás során, nem csoda, hogy nincsen mindenkinek kapacitása feltétlenül még egy új alternatív ötletet vagy módot is megtalálni, vagy egy új szemléletet is számításba venni. Tehát nagyon sokat számít az, hogy olyan munkakörülményeket teremtsünk egy stáb számára, hogy ők képesek legyenek ezt befogadni és tanulni. És mi dolgoztunk olyan produkción, ahol ez nagyon fontos volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy látszódott a stábon, hogy máshogyan álltak hozzá, mint mondjuk egy olyan forgatáson, ahol nem volt annyira figyelembe véve, hogy a stáb körülmények megfelelőek legyenek. legyenek.
Ugye szoktuk azt hallani, hogy 5-10 év múlva egy csomó olyan szakma lesz, amire még gondolni sem tudunk most, és igazából, ahogy hallgatlak, a te szakmád is olyan, amire lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még azt mondtuk volna, hogy ilyen nem lesz.
De 3 évvel ezelőtt is még azt mondtuk volna. Kifejezetten boldog vagyok amúgy, mert idén például Angliában is az egyik legnagyobb lépés az az, hogy egy nemzeti kutatást folytatnak most, hamarosan kijön az eredmény, és egy nemzeti standardet hoznak létre, ami minket, mint fenntarthatósági részleget megnevez, mi egy részleggé lesz, válunk hivatalosan is, a stábtagok között is elfogadottan meg lesz, hogy a fenntarthatósági koordinátor milyen munkát végez, tehát behatárolják, és egy keretrendszert alakítanak ki számunkra. Szerencsére kikérték a tanácsát az iparban dolgozó fenntarthatósági tanácsadóknak, én is vettem részt ezeken az üléseken, ahol mi elmondjuk, hogy amúgy mivel foglalkozunk, és akkor gyakorlatilag ezt a keretrendszert létrehozzák, amit majd más országok is amúgy adoptálhatnak, és ez nagyon-nagyon fontos, mert amíg te nem vagy egy hivatalos részleg, addig igazándiból kinek az elvárásai szerint felelsz meg bárminek, tehát hogy az egyik produkció A-t kér, a másik produkció B-t kér.
Tehát, hogy nevén nevezhessük a gyereket, igen. Akkor te filmes fenntarthatósági szakértő vagy koordinátor? Vagy?
Én filmes fenntarthatósági tanácsadó vagyok.
Tanácsadó.
Rengeteg néven illettek már. Én amúgy a szakértőt annyira nem szeretem, mert szerintem talán még senki nem szakértő, mert folyamatosan tanuljuk ezt a szakmát mi magunk is. Koordinátor pedig azért nem vagyok, mert azt a stábtagok szokták csinálni, akikkel én együtt dolgozom, és akik
akkor maradjunk a tanácsadónál.
Menedzselek, igen.
Rendben. Amire én kíváncsi vagyok, hogy, és úgy picit úgy pedzegettem, hogy mindig vannak egy-egy szakmában kulisszatitkok, hogy mi az, amit nem árulhatnál el, vagy nem árulhatsz el, legalább példákat hozzá felkérlek.
Szerintem ezt sokan tudják a hallgatók között is, hogy amikor az ember egy filmforgatáson dolgozik esetleg, akkor aláír egy úgynevezett NDA-t,
titoktartási szerződést, ha jól értem.
Igen, egy titoktartási szerződést aláírunk, ez mindent szabályoz. Szabályozza azt, hogy nem beszélhetsz arról, hogy melyik produkción dolgozol, semmiképpen nem kerülhetnek ki képek, fotók, az a legnagyobb baki, ami történhet, akkor szerintem azonnali elbocsátás van, és én ugyan már nem stábtagként szoktam dolgozni a produkciókon, hanem szerződésem van, és tehát mint a klienseimként tekintek a különböző cégekre.
Ennek ellenére azt mondod, én is aláírom. Hogy több száz fős, több millió dolláros produkciókról beszélünk.
Igen, igen. Tehát én is aláírom a titoktartási szerződést, és ez azt jelenti, hogy minden, amit mi átnyújtunk, minden adat, amit mi látunk, minden információ, amit mi látunk egy produkción, ez a produkció, sőt, igazából a finanszírozónak a tulajdona.
Milyen filmekről van itt szó? Mert azt viszont elmondhatod, hogy igen, milyen területen és milyen filmeken dolgoztál.
Ez egy publikus információ, van egy nagy adatbázis is filmeseknek, az IMDb, ezen mindig meg lehet nézni, hogy az ember mind dolgozott. Én dolgoztam például Magyarországon dolgoztam az új Alien filmen, a Dűne sorozat első évadjában dolgoztam, a Szegény párákon, elég sok filmen és sorozaton itthon is, és Angliában is dolgoztam, ott volt egy Hijack nevű sorozat, ami nagyon-nagyon sikeres volt az Apple TV-n utána. Rengeteg film és tévésorozat van, ami most már fenntarthatósági csapatot igényel.
Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig, akár nagy stúdióktól, akár kisebb kreatív csapatoktól?
Természetesen csak jókat. Mindenféle visszajelzést kaptunk. Én szeretem a jókat emlegetni. Az egyik kedvencem az az, amikor a stábtól kapunk visszajelzést, és esetleg a stábtagok, amikor átmennek egy másik forgatásra, felhívnak minket, és mondják, hogy ó, ezen nem vagytok már itt, már úgy hozzászoktunk az összes kezdeményezéshez, amit ti csináltok, tehát ez mindenképpen egy jó visszajelzés. Pont idén volt olyan visszajelzés Angliában a forgatás után, ami szintén nagyon jó volt, hogy azt mondták, hogy már rengeteg olyan forgatáson dolgoztak, ahol volt elvileg fenntarthatóság, de még soha nem voltak ennyire bevonva az összes kezdeményezésbe, és még sosem értették ennyire, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak. És szerintem ez nagyon-nagyon sokat számít. Nekem ez egy szuper visszajelzés volt, mert a kommunikációra rengeteg hangsúlyt fektettünk, mind belsős, mind külsős kommunikációra. Amikor én dolgozom egy produkcióban, akkor nagyon szeretném azt elérni, hogy az összes stáb értse, hogy mit miért csinálunk. mert szerintem, ha megértette, akkor azt a következő produkción is tudja ugyanúgy alkalmazni, ha én nem vagyok ott. Nem biztos, hogy abban azon a skálán, vagy abban a méretben, de a mindennapjaiban be tudja vezetni, és apró lépéseket már tud tenni.
Egyébként van olyan, vagy volt olyan forgatás, ahol különösen büszke voltál a zöld megvalósításra?
Abszolút. Talán hát rengeteg olyan volt. Igazából szerintem mindegyiken büszke vagyok. Az alap az, hogyha már sikerült bármit csinálnunk egy produkcióban, akkor erre büszkék leszünk, mert ez egy nagy lépés. Ezen felül mindig voltak különböző mérföldkövek, amiket el tudtunk érni. Tehát első évben teljesen más mérföldkőre vágytam, mint mondjuk tavaly.
Tehát a saját céljaid,
már,
amiket kitűztél magadnak, azok is ugye folyamatosan tágítod
folyamatosan
a saját
tágítjuk,
teredet.
Igen. Tehát akár az első évben mi nagyon ambiciózusok voltunk az előző céggel is.
Mi volt a cél?
Minél tökéletesebben, minél többet zöldíteni, és úgy lecsökkenteni a produkció karbonlábnyomát, ahogy még senki más nem látta. Azért ezt nehéz elérni. De mindig egy kicsit tovább tudtuk tolni a határt, mint az előző produkción, és nagyon az például kifejezetten szeretem, amikor tudunk építkezni. Tehát építkezünk arra, hogy mit tanultunk egy előző évadból, egy előző produkcióból, szeretek együtt dolgozni ugyanazokkal a kliensekkel, mert akkor már azt is tudod, hogy ők hogyan dolgoznak.
Hát meg akkor már egy nyelvet beszéltek.
Igen, és tovább tudod tágítani a határokat egy kicsit igazándiból.
Most arról beszéltünk, hogy filmes fenntarthatósági tanácsadó vagy vagytok az új cégeddel, de mekkora a konkurencia? Mert hogy nem is csak a hazai, hanem nemzetközi téren tevékenykedtek.
Igen, egyre több és több, és szerintem ez egy szuper hír igazánban. Ez azt jelenti, hogy van igény erre a szolgáltatásra. Természetesen Angliában van talán a legtöbb konkurencia, ott már 5-6-7 cég is van akár, attól függően, hogy hogyan tekintjük.
De akkor még bőven van helye a piacon cégnek? Vagy előbb-utóbb azért elkezdtek egymással konkurálni a megbízásokért?
Most is konkurál mindenki egy kicsit, de a fenntarthatóságot senki nem fogja egyedül elérni. Tehát azért sok összedolgozás is van, és kollaboráció, ami nagyon fontos, hogy támogassuk egymást így. A mi szakmánkon belül is például van egy hatalmas WhatsApp csoport, amiben több mint 350 fenntarthatósági érdekelt filmes személy van benn, több mint 50 országból, bármilyen kérdés feltehetsz, valaki mindig fog segíteni, ezek nagyon sokat számítanak. Szerintem még van hely a piacon, rengeteg új régió van, ahol még nincs is fenntarthatósági tanácsadó például, tehát még bőven bővül, attól függ, hogy hány tanácsadói céget tud felvenni a piac, hogy mennyi lesz a megkeresés, és hogy a nagyobb filmek továbbra is igénylik-e a fenntarthatósági szolgáltatást, és hogy a szabályozások hova fognak vezetni. Talán a szabályozásokat mondanám, mint egy ilyen fontos irányadó elvet, mert hogyha például, ami most történik jelenleg, hogyha egy filmintézet, mondjuk akár az itthoni is már, ad támogatást akár a független filmeknek, vagy elvárásokat támaszt nemzetközi filmek felé, akkor ez mindenképpen azt fogja szorgalmazni, hogy több és több fenntarthatósági szakmai tanácsadóra legyen szükség, ahogy te is mondtad. Nem kell, hogy ez egy cég legyen. Rengetegszer egy film nem tud megengedni magának egy teljes céget, hanem egy szabadúszóval dolgozik, és ez is teljesen rendben van.
Zárásként, ami eszembe jutott, hogy mi lehet a fenntartható filmezés jövője, illetve te milyen nyomot szeretnél hagyni, ezen gondolkodtál-e már? Azt említetted a beszélgetésünk elején, hogy 5 éves távlatban gondolkodtál, hogy azért alapítok egy ilyen céget, mert 5 év múlva itt vagy ott szeretnék tartani. Tehát, hogyha mondjuk 5-10 év múlva valaki kimondja a nevedet, akkor ahhoz mit kapcsoljon?
Gondolkoztam már ezen, természetesen. Szerintem ez nem egy személyen múlik. Igazándiból persze örülök, hogyha megemlítenek, tehát nem tagadom, tök jó, hogyha elismerik a munkánkat, az nagyon fontos számomra, de igazándiból azt szeretném elérni mondjuk akár a cégünkkel, hogy új eredményeket hozzunk, és esetleg meg tudjuk mutatni azt, hogy mindig el tudunk menni még messzebbre, és mindig tudjuk még ezt jobban csinálni, mert fenntarthatóságon belül is elő-elő fordul az, hogy csak egy bizonyos határig. Hát, ott már ott is van a jól bevált módszer, én szeretnék mindig az lenni, aki esetleg lebontja ezeket a falakat, és inspirálja, mint a stábtagokat, a producereket, vagy az új leendő filmeseket, hogy hogyan lehet egy olyan iparban élhető módon dolgozni, hogy ez fenntartható is. A legfontosabb nekem, hogy fantasztikus filmeket és sorozatokat gyártsunk, és
mert hogy onnan indultunk, nézek. Hogy a film az egyik szerelem
igen.
az életedben.
És utána a másik legfontosabb, hogy amiket legyártottak, az ne károsítsa a környezetünket.
Legyen akkor mára ez a végszó, és remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Köszönöm, hogy
én
itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Szemerédi Zsófia, a Leverage Point Entertainment alapítója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.